Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó reggelt kívánok, ez itt a Hétvégi Menetrend, nézzük már is, mivel foglalkozunk a következő 4 órában. Milyen akadályokba ütközik, hogy minden 7. magyarországi házról hiányzik a házszám, vagy beazonosíthatatlan a megjelölés? Ezzel kezdjük a mai műsort. Majd következő témánk gyorsabb fokozatra kapcsolt az albérletpiaci drágulás Magyarországon. Visszaálltak-e a tulajdonosok a turisztikai célú kiadásra? Ezzel folytatjuk. 7:30 után arról számolunk be, hogy nincs két szektorra elegendő szakember Magyarországon, ezért engedélyezni kellene az átjárást a magán és a közellátás között. Majd témánk, miként csökkenthető az ország üzemanyag kitettsége, a Hungrana Kft. Vezérigazgatója válaszol. 8 órától pedig, ahogy minden vasárnap, ezúttal is zenével folytatjuk a hétvégi menetrendet. Jön ugyanis a Soul History Best of, amelyben kollégánkra, Rota Francescóra emlékezünk. 10 órától a hétvégi menetrendben az egészségünkkel foglalkozunk. Először dr. Tóth Adrián, a Mind Clinica neurológusa lesz a vendégünk, akivel egy új migrén terápiáról beszélgetünk, illetve arról, hogy milyen módszereket lenne érdemes átemelni az Egyesült Államokbeli egészségügyből a magyar egészségügybe. 10:30 után pedig a Parkinson kór lesz a témánk, amely bár gyógyíthatatlan betegség, a jól irányzott terápiák és gyógyszerek segítségével már tünetmentessé tehető. Emellett szó lesz arról is, hogy a betegség kialakulásában mennyi szerepe van az életmódunknak és a baktériumoknak. Kiderülnek a részletek a mai műsorból. Tartsanak velünk! Már is kezdünk. És akkor kezdjük is a hétvégi menetrendet. Minden 7. magyarországi házról hiányzik a házszám, vagy beazonosíthatatlan a megjelölés. A jelenség miatt a postai kézbesítés komoly akadályokba ütközik, ezt mondta a rádiónknak a Magyar Posta ZRT sajtószóvivője. Panulin Ildikó szerint a szolgáltatás színvonalának fejlesztéséhez a lakosság együttműködésére van szükség, ezért a Magyar Posta ZRT az Országos Mentőszolgálat támogatásával figyelemfelhívók kampányt indított, amelynek célja a ház és ajtószámok, illetve a levélszekrények pótlása. Énekes Gábor interjúja következik.
Mi ennek a kampánynak a célja, mi a kampánynak a menete?
Ha az alapoknál kezdjük, akkor azt mondhatjuk el először is, hogy a Magyar Posta legfontosabb feladata az, hogy a küldeményeket gyorsan, biztonságosan és értetlenül kézbesítse a címzettek részére. Azonban a kézbesítőink visszajelzései alapján úgy látjuk, hogy ezek egyike, vagy akár egyike sem teljesíthető bizonyos helyeken, tehát sem a gyorsan, sem a biztonságosan, sem a pontosan, mivel vannak olyan helyek, ahol a címadatok hiányoznak, és ezért úgy mondjuk mi szaknyelven, hogy akadályozott a kézbesítés. A kézbesítőink visszajelzésére mi indítottunk egy országos felmérést, egy reprezentatív felmérést, hogy megnézzük, hogy mi a helyzet országosan, mennyire probléma ez, amit a kézbesítőink jeleznek, és hát úgy látjuk, hogy van alapja ezeknek a visszajelzéseknek, hiszen minden 7. házról hiányzik a házszám, a levélszekrények csak nem felénél nem olvasható, vagy nem látható egyáltalán a név, a csengők több mint fele mellett nincs ott a név, vagy ez már rég lekopott róla, és a bejárati ajtókon sincsen semmi olyan jelzés, ami alapján be tudja azonosítani a kézbesítő, hogy milyen címre kell oda, hogy kézbesítsen. És ezért indítottuk igazából ezt a kampányt, amelynek számos eleme volt, ugye nem csak a sajtóban, hanem a közösségi oldalakon is tettünk közzé ezzel kapcsolatban tartalmakat. Igazából azt szeretnénk, hogyha mindenki egy kicsit körbenézne az otthona körül, és megnézné, hogy valóban minden adott-e ahhoz, hogy megkapja biztonságosan a levelét. Az Országos Mentőszolgálat, amikor hallotta, hogy tervezünk egy ilyen kampányt, akkor ők is mondták, hogy bizony náluk is probléma ez, úgyhogy ezért döntöttünk úgy, hogy gyakorlatilag közös kommunikációval, tehát az ő támogatásukkal indítjuk el azt a kampányt, hiszen az nagyon nem mindegy, hogy a mentősök mikor találják meg azt a lakást, ahova rohanniuk kell azért, hogy segíteni tudjanak. Ez azt gondolom, hogy jóval nagyobb probléma, mint az a bosszúság, hogy megkapom a levelemet, vagy nem.
Említette, hogy egy reprezentatív felmérés alapján látják ezeket az adatokat. Arra vonatkozóan van bármi adat, hogy esetleg valamelyik régiónál ez nagyobb problémát jelenthet, vagy esetleg ez inkább kisebb településeken jellemző probléma?
Változó. Hogyha egy kisebb településről beszélek, akkor ott mondjuk a házszám, vagy akár az utcanévtábla szokott hiányozni, de ott például olyan is gyakori, hogy nincs kerítés, és kifut a kutya, és mondjuk ez akadályozza a kézbesítést. Vagy egyszerűen nem ismerik az ott lakót, vagy külterületen lakik, ahol semmiféle jelzés nincsen, és nagyon nehéz megtalálni. A városban, mondjuk egy ilyen nagyvárosban, mint Budapest, vagy akár egy Debrecen, vagy egy Szeged, ott a nagy társasházaknál a levélszekrény nincs feltüntetve a név, a csengő mellett nincs ott a név, vagy a lakásnak a száma, az emelet száma, tehát ott a konkrét behazonosítás ott helyben az, ami nehezebb, tehát ez, ami leginkább megkülönbözteti. Amit talán még ki lehet emelni, hogy azokon a településeken, ahol nagyon sok a nyaraló, az ott üdülő, vagy ott ingatlant fenntartó, de egész évben nem ott lakó, ott is sok esetben hiányzik maga a felirat, és bizony kivel azonosítsák azt a levelet, amit ott kézbesíteni kell, ez okoz általában problémát, úgyhogy ezek azok, amik ilyen helyi sajátosságok.
A koronavírus járvány miatt azért 2-3 éve már így interneten veszünk jelentős mennyiségű árut, és emiatt ugye megnőtt a házhoz szállítások aránya is. Ez a jelenség nem hozott fejlődést, esetleg változást, vagy csak még inkább így felerősítette az ön által felvázott problémát?
Ugye két különböző dologról beszélünk. A leveleknek a többsége az olyan sima levél, amit levélszekrénybe kell kézbesíteni, hogyha személyes átadású, akkor kell becsengetni. Ha becsenget valaki az adott címen, vagy a postás becsenget is, nem találja otthon a címzettet, akkor hagy egy értesítést, amiért be lehet menni. A csomagok esetében azért más, mert a csomagoknál a kézbesítő futárnak a telefonszámát általában megadjuk. Mi is, és a többi szolgáltató is. Tehát ebben az esetben, hogyha kap egy értesítőt valaki, mondjuk egy SMS-t előre, hogy ma érkezik a csomagja, akkor vagy otthon tartózkodik, vagy valakit megkér, hogy tartózkodjon otthon, vagy a szomszédot megkéri, hogy nézze, hogy jön-e a futár, vagy pedig egyszerűen a megkapott telefonszámon érdekel. És akkor sokkal könnyebb megtalálni egymást. De egyébként konkrétan az egyik influencer, akit felkértünk, hogy támogassa tartalommal ezt a kampányunkat, ő maga azt mondta, hogy több mint 10 éve lakik azon a településen, azon a helyen, és neki magának nincs házszáma, és hogy valóban minden esetben telefonálni szokott neki előre a futár, hogyha érkezik, és ő kimegy elé és integet, hogy be tudja azonosítani, hogy hova kell érkeznie. Tehát azért más az, amikor egy csomagrendelésről beszélünk, mint amikor a leveleket kézbesítjük.
És esetleg van arra vonatkozó adat, hogy összességében akár egy évben mekkora plusz erőforrást vagy kiadást jelent ez a postának a hiányos címek miatti félreértések, esetleg a felesleges kiszállások?
Inkább úgy fogalmaznék, hogy mondjuk ha azt nézzük, hogy átlagosan ilyen 1200 körüli az a címhely, ahova egy postásnak egy nap el kell menni, tehát ami a járásában van, és mondjuk az, hogy akadályok vannak, tehát nincs minden adat meg ahhoz, hogy jól beazonosítsa, az ilyen 5-10 perctől kezdve akár 20-25 perc is lehet, ami hátráltató tényező, és ami időbe kerül neki, amíg beazonosítja a helyet, hogyha például először van ott, mert helyettesít, akkor ez 1200-al felszorozva, még hogyha nem is 1200-al, csak a felével, mert nem kell mindenhova bemennie, mert nincs mindenhova levél, akkor ez összességében azért nagyon-nagyon sok idő, és ez mind akadályozza azt, hogy igazán hatékony és gyors legyen a kézbesítés.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Gyorsabb fokozatba kapcsolt az albérlet piaci drágulás Magyarországon. Májusban a korábbi átlagosan havi 2%-os áremelkedéshez képest 2,6%-kal nőttek az albérletárak országszerte. Az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője elmondta, a drágulás mögött a kínálat szűkülése áll. 2021-ben közel kétszer annyi kiadó lakás volt elérhető, mint most. A járvány lecsengésével és a turizmus újraéledésével a bérbeadók jelentős része hosszú távú bérbeadás helyett ismét visszaállt a turisztikai célú kiadásra. A szakember szerint az év hátralévő részében havonta további 1-2% körüli drágulás várható. Balogh Lászlóval énekes Gábor beszélgetett.
Mely régiókban és milyen mértékben tapasztalható leginkább a drágulás?
A drágulás abból mérhető le, hogy már eddig is 2022-ben átlagosan és havonta 2%-kal drágultak az albérletek, és ez most 2,6%-ra nőtt országos szinten, ami azt mutatja, hogy magasabb tempóra kapcsolt az albérlet drágulás. Ez azt is jelenti egyben, hogy a bizonyos kerületekben, így például az 5. kerületben és a 2. kerületben a havi átlagos bérleti díj már meghaladja a 300 000 forintot.
Mely régióban lehet most jelenleg Magyarországon a legolcsóbban albérlethez jutni?
Ha a nagyvárosokat veszük alapul, akkor, mint például Budapestet, akkor ott is óriásiak a különbségek, mert a legdrágább és a legolcsóbb kerületek között most már szinte kétszeres a különbség. Ugye a legdrágább az a 2. kerület, ahol 350 000 forint körül alakulnak a havi bérleti díjak, a legolcsóbb pedig a 21. kerület, ahol 120 000 forint körül alakul az átlag. Ezt leszámítva viszont kelet-magyarországi nagyvárosokban a legolcsóbbak a bérleti díjak, hiszen Békéscsabán, Miskolcon vagy éppen Egerben még 100 000 forint alatti az átlagos havi bérleti díj.
És Budapestre áttérve, mely kerületek számítanak most a legdrágábbnak az albérletárak tekintetében?
A legdrágábbak Budapesten azok a belvárosi kerületek, amik nem feltétlenül csak és kizárólag Pesten találhatók, hiszen a 2. kerületben is már 330 000 forintot haladják meg a bérleti díjak havi átlaga, és az 5. kerületben is több mint 300 000 forintos az átlagos havi bérleti díj. Ebből adódóan az is nagyon szépen kirajzolódik, hogy a legfelkapottabb kerületek, azok mind Budán, mind Pesten, azok a területek, ahol nagyobb alapterületű ingatlanokat találhatunk, és az átlagosnál tempósabb volt a drágulás. Ez leginkább az 5. kerületben látszik, ahol az 1 négyzetméterre jutó havi bérleti díj áttörte az 5000 forintos lélektani határt. Ez korábban egészen elképzelhetetlen volt, hiszen már a 4000 forint fölötti átlagos havi bérleti díj egy négyzetméterre vetítve, ez is drágának számított. Ehhez képest most már 5000 forint az átlag, ami azt jelenti, hogy egy 50 négyzetméteres lakásért átlagosan 250 000 forintot kell havonta fizetni az 5. kerületben. Az 5. kerület átlaga még ennél is jóval magasabb, leginkább annak köszönhető, hogy itt nagyobb alapterületű lakásokat kínálnak bérbeadásra.
Említette, hogy áprilishoz képest májusban gyorsabb tempót vett a drágulás. Ez a dinamikusabb áremelkedés most milyen okokra vezethető vissza így az elmúlt időszakban?
A kínálat szűkülése az, ami berobbantotta a bérleti díjakat. Egyre kevesebben látnak fantáziát a hosszabb távú bérbeadásban. Ennek leginkább az az oka, hogy az ingatlanok is drágulnak, és óriási kínálati boom volt megfigyelhető a koronavírus járvány idején. 2021-ben szinte dupla annyi kiadó lakás volt megfigyelhető a kínálatban, mint most 2022 nyarán, és a dráguláshoz még aktívan hozzájárult az infláció növekedése is, hiszen a tulajdonosok egyre magasabb áron szeretnék bérbeadni a lakásukat, amire egyelőre még van is tér, tehát a kínálati árak növekedésére, hiszen a fizetőképes kereset úgy tűnik, hogy lépést ezzel tartani, aminek az oka leginkább az, hogy a jövedelmek még emelkednek Magyarországon, és a minimálbér is a tavalyi szintekhez képest jelentősen nőtt 200 000 forintra. Ez nem azt jelenti, hogy minimálbérből föl lehet tartani egy albérletet, hanem azt jelenti, hogy ez egy növekvő bérspirált okoz a kínálati piacon, illetve az albérletek iránti keresletben.
Említette, hogy egyre többen pártolnak el a hosszú távú lakáskiadás piacától. Elmondható, hogy ezzel lakások a nyári turizmus újraindulásával, helyreállásával teljes egészében visszakerültek a turisztikai piacra?
Nem, ez szintén nem jelenthető ki, leginkább azért, mert a Covid alatt jelentősen csökkent a szálláshelyek száma, ez viszont az egekben növelte a szálláshely díjakat, hiszen nagyon szűk lett a kínálat, és most már olyan napi díjakat lehet találni a budapesti lakáshotelek esetében, mint amit korábban a Covid előtt a Sziget Fesztivál vagy a Forma 1 időszakában tudtak bérelni a turisták. Ez nagyon csábító lehet a bérbeadók számára, viszont hozzá kell tenni, hogy az önkormányzatok ismét elkezdték pedzegetni azt a kérdést, hogy hogyan lehet szabályozni ezt a piacot, így meglehetősen nőttek a kockázatai is annak, hogyha valaki most szeretne a piacra lépni.
Júliusban kerülnek ki a felvételi eredmények és ponthatárok, ami után ismét egy jelentős réteg költözik majd Budapestre, illetve hát ugye a nagyobb egyetemi városokba is. Mit gondol, a kereslet növekedésével elképzelhető újabb áremelkedés mondjuk így július után, vagy végre megállnak az árak a jelenlegi rekordszinten?
Én azt gondolom, hogy további 1-2%-os drágulásra az év hátralévő részében is számítani kell havonta, viszont ami júliusban változást jelenthet, az a kínálat bővülése, hiszen nagyon sok tulajdonos erre az időszakra időzíti azt, hogy piacra dobja a lakását az albéletet kereső egyetemisták és főiskolások számára.
Az MKB lett a Magyar Olimpiai Csapat hivatalos bankja. Stratégiai megállapodást kötöttek a felek, amely a következő olimpiai év végéig, 2024. december 31-éig tart. A Magyar Bankholding kommunikációs ügyvezető igazgatója azt mondta, eddig is részt vettek a sportéletben, és van esély a folytatásra is. Kutas Istvánnal Andor Tóth Anna beszélgetett.
Most ezekben a napokban hát inkább a vizes VB-re koncentrálunk, de azért zajlanak itt az események az olimpiai csapat körül is. Stratégiai együttműködést kötött az MKB és a Magyar Olimpiai Csapat. Mit akar ez a stratégiai együttműködés? Hogy néz ki a gyakorlatban, amikor egy bank és egy sportszervezet együttműködik?
Mindenképpen egyrészt szponzorációról van szó, de másrészt annál sokkal többről. Tehát az MKB úgy döntött, hogy egyrészt anyagilag támogatja a Magyar Olimpiai Csapatot, hogy a sportolók fel tudjanak készülni a következő olimpiára. Ennek megfelelően 2024. december végéig tart az együttműködés. Másrészt viszont mi leszünk az Olimpiai Csapat bankja, tehát pénzügyekben segítünk, támogatjuk, tanácsot adunk mind a magának a Magyar Olimpiai Bizottságnak, mind a munkatársaknak, sportolóknak, volt olimpiai érmeseknek. Kedvezményes ajánlatokkal készülünk a MOB munkatársainak és a sportolóknak, sőt, teljesen egyedileg személyre szabottan hitelkártyákat is, bankkártyákat is adunk az olimpikonoknak.
Honnan jött az ötlet, hogyan zajlottak az egyeztetések, hogy alakult ki ez a konstrukció?
Mindenképpen egy átalakulóban lévő bankról van szó, a MKB, aki egy bajnoki státuszra tör, már több téren piacvezetők vagyunk, de szeretnénk tovább növekedni. Úgy gondoljuk, hogy mindenképpen jó párosítás, hogyha a nemzeti bajnokokkal, az olimpiai csapattal működünk együtt. Szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy a fiatalok sportoljanak és eredményeket érjenek el, ez is nagyon fontos számunkra.
Azt értem, hogy nyilván egy átalakuláson megy keresztül, ugye a Magyar Bank Holding megalakulásával nyilván más a helyzet, viszont volt-e a múltban előzménye ennek a kezdeményezésnek, az MKB banknak van-e múltja ilyenfajta támogatásokban?
Mind az MKB banknak, mind pedig a Magyar Bank Holding több tagbankjának is van múltja a sportban, nem közvetlenül az olimpiában, de például az MKB az nemrég jelentette be, hogy a Ferencvárosi Tornaklubnak a stratégiai partnere, a Takarékbank is a kardvívókat támogatta, mind a 2021-es Tokió olimpián, mind előtte. Van olyan biciklis csapat, az MKB Cycling Team, akinek mi vagyunk a szponzora, tehát van ennek egy előzménye, de ennyire átfogó és nagy együttműködésünk még nem volt.
Azt már említette, hogy 2024. december 31-éig szól most ez az együttműködés. Van rá esély? Tudom, hogy furcsa ilyenkor ilyet kérdezni, de van arra esély? Látnak-e abban potenciát, hogy esetleg folytassák? Nem pont ugyanebben a konstrukcióban, de hogy további együttműködés legyen a sportélettel?
Mindenképpen, hiszen mind a két fél hosszú távon gondolkodik, és tudja azt, hogy akár a banki pénzügyi téren, akár a sportterén hosszú távú kitartó munka kell ahhoz, hogy eredményeket érjünk el, és az eredmények valóban láthatóak legyenek, úgyhogy valószínű, hogy nem egy-két éves együttműködésről lesz itt szó.
Tehát az biztos, hogy nyitnak a sport felé. Vannak esetleg más kezdeményezések, más milyen területeken? Tudna erről beszélni?
Van több olyan együttműködés, mind a sportterén, mind a kultúra terén, ami fontos számunkra, és alakulóban van. Ezekről ebben a pillanatban még nem tudok közelebbit mondani.
Most következnek a Trend FM legfrissebb hírei, majd 19:30 után arról számolunk be, hogy nincs két szektorra elegendő szakember Magyarországon, ezért engedélyezni kellene az átjárást a magán és a közellátás között. Majd annak járunk utána, hogy miként csökkenthető az ország üzemanyag kitettsége, a Hungrana Kft. Vezérigazgatója válaszol. Innen folytatjuk hamarosan a hétvégi menetrendet a legfrissebb hírek után.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.